Imre.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az Igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcz FM közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Demkó Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Szervusz Attila.
Szervusz.
És Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatója. Szervusz Attila.
Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
A szerkesztő műsorvezető Círják Imre. Mai témáink: megrongálta a krími hidat Ukrajna, az oroszok erre ukrajnai városokat lőttek, Németország külön utakon jár-e az Unióban, és egy vermonti középiskolában kitiltották a lányokat a női öltözőből egy transznemű miatt. Tartsanak ma is velünk.
Az Igazság órája. Sorskérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal.
Megrongálták az Oroszországból Krímbe vezető hidat az ukránok. A híd a Krím 2014-es annexiója után készült el. Az oroszok egyik büszkesége, azt hitte az ember, hogy éppen ezért kiemelt figyelmet kap majd az őrzése. Mi történt, Attila?
Hát az látható, hogy ez a kiemelt figyelem, illetve az ukrán fenyegetések, mert sok fenyegetés volt a híd ellen, az nem tette az orosz szolgálatokat eléggé óvatossá. Tehát akármi is történt, ugye 100%-osan nem tudjuk, az se, hogy kivitelezte ki, ugye több teória forog fenn.
Nem vállalta még senki magára?
Hát ugye Ukrajna tett ráutaló megjegyzéseket, de nem vállalta 100%-osan magára. Ugye bedobtak olyan teóriákat is, hogy nyugati szolgálatok is részt vettek benne, illetve van olyan teória is, hogy egy orosz frakciót csinálta. Pont azért, hogy kirobbantsa ezt a választ, amit ugye most már Oroszország megtett, ugye az ukrán infrastruktúra meg városok ellen. Tehát mindenképpen, akárhogy is van, mindenképpen van egy trehányság ebben, vagy van egy, ugye beszéltünk egy előző beszélgetésünk alkalmával az orosz trehányságról.
Igen, az orosz trehányság, ezt te mondtad.
Tehát ez a része, hogy egy hat teherautó volt, akkor hogy miért nem, ugye van ott egy berendezés, amivel át tudják világítani, nem világították át reggel, amikor ráadásul sor se lehetett, tehát láttuk, hogy nem volt nagy forgalom a hídon, hogy engedhették fel a hídra. Ha nem a teherautó, vagy nem csak a teherautó volt, tehát esetleg volt tengeri megközelítés, az, hogy lehet, hogy az oroszok nem vették észre. Tehát mindenképpen nagyon jelentős kérdőjelek vannak, hogy ez hogyan történhetett. Az biztos, hogy a háborúnak egy új szakasza kezdődött. Igazából már nem is ezzel, tehát ez elkezdődött a Krím az északi áramlat 1-2 megrongálásával, illetve bizonyos értelemben már a Dugina gyilkosság is ebbe a sorba, még akkor is, hogyha az nyilván más jellegű dolog, tehát egy politikai merénylet ebbe a sorba illik bele, hogy egy jelentős eszkaláció kezdődött el, ami egyértelműen túlmutat pusztán Ukrajnán. És bizonyos értelemben még ezek az energetikai támadások is túlmutatnak Ukrajnán, ami Ukrajnát érte ugye Oroszország részéről, hiszen ha Ukrajnában nem lesz elég áram, akkor Ukrajna nem tud exportálni. Ugye Magyarország is vett Ukrajnától áramot, ugye Melnyicki atomerőműből, illetve más országok is, tehát az európai áram szükséglet az még magasabb lesz, vagy az áram, potenciális áramhiány az még magasabb lesz, tehát ez is túlmegy Ukrajnán.
Az volt a terv, csak hogy a hallgatókat is emlékeztessük rá, hogy Ukrajna áramot fog majd eladni az Európai Uniónak télen, mikor nyilván ugye az ismert okok miatt energiahiány égető lesz az Európai Unióban, és a válaszcsapás során ugye a krími híd megrongálására adott egy választ Oroszország, amivel ugye polgári infrastruktúrát, sőt lakóépületeket is lőttek, és többek között az elektromos infrastruktúrát is, és ugye ezért mondod azt, hogy le is állították az ukránok az Európai Unióba irányuló energiaexportot.
Hát nyilván, hogyha nekik maguknak nincs elég energiájuk, és azért áramszünetek vannak szerte az országban még ma is, tehát Kijevbe állítólag helyreállt, de azért más megyékben vannak áramszünetek, akkor nem fog Ukrajna áramot adni Európának, nem tud áramot adni. Ugye alapvetően az oroszok a energetikai infrastruktúrát rombolták, tehát itt transformátorállomásokról van szó, hőerőművekről van szó. Persze értek lakóépületeket is támadások. Ennek egy része az valószínűleg, legalábbis az orosz magyarázatok arról szólnak, hogy ott katonák laktak. Uh-huh. Ugye, tehát lehetett információjuk, ez vagy igaz, vagy nem tudjuk. De önmagában én pusztán mindig racionálisan próbálom keresni a válaszokat. Tehát az, hogy egy nagyon drága millió dolláros rakétát elhasználunk egy lakótelepi házra, amiben civilek vannak, hát az önmagában nem túl jó üzlet, főleg hosszabb távon. Tehát szerintem volt az oroszoknak információ, hogy mondjuk az aporizsiai lakóházban esetleg lehetett valami, vagy nem. De mondom, tehát itt hosszú távon az oroszoknak nincs elég rakétájuk arra, hogy terrorbombázásokat hajtsanak végre pusztán a civil lakosság ellen, tehát logika ebben nincsen. Abban van logika, hogy transformátorokat lőjenek szét, mert egy transformátort, hogyha szétlőnek, azért azt nem két nap helyrehozni. Tehát ott azért hetekbe telik. És gondoljuk el, hogy most az első hullámban szétlőnek egy halom transformátort, az ukránok nyugati segítséggel pár hét, egy-két hónap alatt helyre rakják, és majd decemberben olyan a következő hullám, és megint szétlövik. És decemberben mi lesz? Mert most még Ukrajnában is ilyen 10 fokok vannak, majd amikor mínusz 10 fokok lesznek, akkor az áramhiány, ugye az áram az nagyon sok helyen a fűtést is jelent, mert a kazánok sem mennek áram nélkül, tehát a gázkazánok sem mennek, meg eleve hát ugye az áram az alap az életünkben. Milyen lesz a tél Ukrajnában? Tehát igazából erről szól ez a történet, nem annyira a civil részéről, nyilván a nyugati sajtó az inkább a civil részét emeli ki, meg a másik, amit még elfelejtünk, hogy ugye lelőttek több rakétát az ukránok, tehát az ukrán álláspont szerint a felét lelőtték a rakétáknak, tehát amikor becsapódik egy játszótérre mondjuk a rakéta, az jó eséllyel egy olyan, amit lelőttek, és irányíthatatlanul csapódik be, meg maga az a rakéta is, amit kilőnek rá, annak a roncsai is leesnek. És nyilván nem az oroszokat akarom ezzel védeni, csak legyünk tisztában a tényekkel, hogy a játszótér meg a lakóház egy olyan helyzetben, amikor Oroszországnak véges a támadó rakéta állománya, és ezek nagyon drágák, nem hiszem, hogy stratégiai célpont lenne. A terror része pedig, hát szerintem sokkal nagyobb terrort kelt, hogyha nem lesz áram meg fűtés az országban. Ennek ugye van lakossági nyomásgyakorlás, mint eszköz, tehát ez lakossági nyomásgyakorlásra is, hogy a lakosság ne támogassa a háborút, arra is jó, meg arra is, hogy a hadsereg ne tudja logisztikailag kiszolgálni a harcoló alkulatait, tehát a lőszer ne érkezzen, meg az élelmiszer, a katona ne érkezzen, meg a nyugati fegyver ne tudjon jönni, ugye dízelmozdonyokkal jóval nehezebb, mint elektromos mozdonyokkal szállítani.
És hát így nem fog kapni egy ideig az Európai Unió áramot Ukrajnából.
Valóban itt ugye, amit Attila említett, én arra a gondolati ívre, vagy azon a gondolati íven folytatnám, hogy hát ez a elmúlt napok fejleményei az eszkaláció irányába mutatnak. És amikor európai vagy magyar nézőpontból szemléljük ezeket az eseményeket, akkor bármi nemű fegyvernyugvás, most, hogy rövid távon beszéljek, az meglehetősen a távol és bizonytalan jövőbe hát tolódik. És Európában is küszöbben van gyakorlatilag a tél, küszöbben van ugye a téli fűtési szezon, itt gyakorlatilag október közepét érünk ma már. És azt látjuk, hogy van egy alapvetően rossz hozzáállás az Európai Uniónak a kialakult konfliktushoz. Ennek most a katonai biztonságpolitikai részét most hagyom. De ami az energetikai részét illeti, és hogy itt a miniszterelnöknek a berlini hételei beszédét idézzem, egy energetikai értelemben törpe kontinens, amely ki van szolgáltatva energetikában Oroszországnak, a közel-keleti államoknak, az Egyesült Államoknak, Norvégiának, egy energetikai értelemben törpe kontinens, egy energetikai óriásra vet és vetett ki az elmúlt hónapokban szankciókat, és idestova 8 hónappal a konfliktusnak a kirobbanása, a háború kirobbanása után nem kell ehhez nagy tudósnak lenni, hogy megállapítsuk, hogy ez egy rossz irány, amit az Európai Unió követ. Az, amit Brüsszelben a tagállamokkal elfogadtattak, fölrúgva amúgy korábbi megállapodásokat, ez ma már szemmel láthatólag nem hozza meg a várt hozadékot. Oroszországot nem tántorítja el további harci cselekményektől. Az európai kontinens, az Európai Uniót pedig érzékenyen érinti. Nem csak a háztartások döntően Nyugat-Európában tapasztalják a megemelkedett energiárakat, de az európai ipar, az európai kis- és középvállalkozásoknak a versenyképességét is nagyon érzékenyen befolyásolja, és még csak most vagyunk a tél elején. És amikor a szankciós politikának a negatív hatásairól beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy az OPEC Oroszországgal karöltve termeléskorlátozást vezet be, aminek szintén árfelhajtó hatása van, akkor még ugye tetézi az Európai Uniónak a bajait az, hogy most ugye ezen harci cselekmények következtében Ukrajnából, aki számított esetleg villamos energiára az előttünk álló időszakban, ez is hát ugye kútba dőlt, vagy dugába dőlt. Ilyen értelemben az Európai Unió kilátásai azért meglehetősen borúsak. Nagy verseny indult, és volt az elmúlt időszakban ugye az uniós tagállamok között, hogy a tároló kapacitásokat ki hogyan képes föltölteni. Magyar szempontból azért két pozitív hírt hadd hozzak ide, hogyha lehet ebben a környezetben. Az egyik az, hogy a magyar tároló kapacitások ugye még a téli fogyasztáson túlmenően is elegendőek az előttünk álló téli hónapoknak az átvészeléséhez és az ország normál működésének a biztosításához. A másik pedig az, és ez majd az Európai Uniós részlegben még külön ejtünk róla szót, hogy a magyar rezsicsökkentési családvédelmi támogatásoknak a példája az terjed Európában. Ugye Magyarországon a rezsicsökkentési politika idestova 8-9 éves, és ugye pont Németország a napokban jelentett be egy 200 milliárd eurós gyakorlatilag rezsivédelmi támogatási programot. Tehát úgy látszik, hogy a magyar példa terjed Nyugat-Európában, de az, hogy ez terjed, az sajnálatos módon annak az elhibázott brüsszeli politikának a következménye, amiben brüsszeli döntéshozók azt hitték, hogy itt szankciózgatnak, és majd itt dobálóznak a szavakkal, dobálóznak a papírokkal, jön a 6., 7., sőt, immáron a 8. szankciós csomag. És Magyarország amúgy, utolsó gondolatom itt ebben a körben, a magyar érdekeknek megfelelően mindig kivételt kap gyakorlatilag, ugye például az olajszankciók alól. A miniszterelnök ismét Berlinre utalnék, megmondta, hogy azzal a mandátummal megy oda Brüsszelben, hogy vagy megvétózza, vagy engedik nekik ugye engedik Magyarországnak a csővezetékes szállítást. Eddig szerencsére a nemzeti érdekeket mindig sikerült érvényesíteni ezeken a megbeszéléseken, de összességében az összkép az Európai Unió energiaellátása és az energiárak vonatkozásában az előttünk álló hónapokban az nem túl rózsás.
A Attilához szólok, Demko Attilához. Tehát, ahogy te is mondtad, az elmúlt hetekben tulajdonképpen kritikus infrastruktúra elleni támadások fémjelezték a konfliktust. Merre mehet ez még tovább?
Hát azért ennek még óriási tere van.
Hát igen.
Ugye orosz részről támadhatják még jobban az ukrán kritikus infrastruktúrát, tehát ugye ez két napja folyik, nem látjuk, hogy mikor lesz vége. Hát a hőerőműveket ki lehet iktatni elég könnyen. Ha a hőerőműveket kiuktatjuk, akkor maradnak a nukleáris erőművek Ukrajnában, ugye ebből a legnagyobb az, mert orosz ellenőrzés alatt van, és lekapcsolták a hálózatról. De a nukleáris erőműveket is ki lehet iktatni, nyilván nem magát az erőművet, hanem azokat a transformátor állomásokat, meg azokat a vezetékeket, amelyek kijönnek az erőműből. Ugye aki járt Pakson, az látta a hatalmas vezetékerdőt, ami onnan távozik, tehát egy-egy nagy feszültségű vezetéknek a megsemmisítése is nyilván az gyorsabban javítható, de már az önmagában egy téli időszakban egy nagyon komoly problémát okozhat.
Az amerikaiak Szerbiában valamilyen grafitos ilyen izét is használtak magának a távvezetékek ellen.
Hát igen, az amerikaiak azért kifinomultabbak voltak az oroszoknál, tehát azért nem, a kifinomultságot azért nem, azzal nem vádolhatjuk a jelenlegi orosz haderőt.
Nem.
Tehát nem ez lesz. Tehát valószínűleg a kinetikusan, tehát felrobbantják, szétlövik az adott pilont. Nyilván a pilont meg kell választani, hogy hol lőjük szét. Tehát például egy Nyeper felett átívelő pilont szétlőni, azt, hogyha azt teszik meg. Ugye Dunán is, tehát láthatjuk ezt, hogy mekkorák. És ugye itt egy sok száz métert, vagy kilométert ível át. Na, ha az belehullik a Nyeperbe, akkor abból nem lesz gyorsan nagy feszültségű új távvezeték, tehát nyilván ez időkkel is megint szét lehet lőni. Tehát ennek orosz taktikai értelemben van értelme, mondom katonai értelemben is. Tehát azt, amikor terroristázzuk ezt a merényletet, akkor látni kell, hogy itt van katonai értelem. Abban nincs, hogyha egy játszóteret lőnek szét, vagy egy gyalogos hidat. Most ez kérdés, mondjuk a kijevi gyalogos híd az számomra értetetlen, lehet, hogy ott félrement valami, de az is lehet, hogy tényleg az oroszok ilyen ilyen primitív üzeneteket is küldenek, nem tudom. De annak viszont, hogy mondom, egy ilyen pilont kilőjenek, nagyon-nagyon sok célpont van. Ugye az ukrán légvédelem az erősödik, a nyugati beérkező nyugati fegyverekkel, de nem lehet egész Ukrajnát védeni. Tehát ez egy nagy ország, nagyon sok helyen vannak kritikus pontok, ahol egy-egy csapással nagyon komoly kárt lehet okozni. Tehát mondom, nem lehet minden transzforrátorállomást, minden pilont védeni, minden nagy feszültségű elektromos távvezetéket, mert nincs ilyen. Nincs ilyen védelmi rendszer a világon. És az lehet a vége, mondom, hogy Ukrajna télen fázik, éhezik, sötétben van, egy újabb menekült hullám is lehet a vége, tehát Oroszország egyszerre jelzi a tárgyalási hajlandóságát, most láthatjuk ezt, mert nyilván az oroszok nem állnak jól, és pontosan látják azokat.
Erre is vonatkozik majd kérdésem, de a másik a irányból, ami, ahogy említetted, hogy vannak még tartalékok a célpontok között, az orosz részről, tehát mit lehet még a célba venni, és itt tehát gondolok itt, ami bennünket is érinthet, akár a barátságkőolaj vezeték, akár mondjuk a déli vezeték, gázvezeték.
Hát ugye a déli gázvezeték, hogy az oroszok saját gázvezetéküket támadnák, főleg a délit.
Hát nem úgy értem, hogy amit a másik részről a célba lehet.
Ja, persze, tehát a török áramlatot célba veheti Ukrajna, vagy a türk streamet célba veheti Ukrajna, csak hogy a türk streammel az a baj, hogy míg az északi áramlat, az gyakorlatilag német-orosz projekt, és Németország az nem az az ország, ami, ha ki is derülne, hogy Ukrajna volt, ami visszacsapna. Uh-huh. Tehát Németország, ha kiderül, és a Németországnak ez rengeteget tárt meg, ez német vagyon is részben, ez nem csak egy orosz projekt volt, persze. Az északi áramlat 1-2, tehát itt sok-sok milliárd eurós német vagyon mehet veszendőbe, hogyha ezek a vezetékek kiesnek örökre. Ott viszont a törökök vannak. Most, hogyha valaki Erdogánnal csinálja ezt, és azért Ukrajnát inkább támogatta Törökország, mint nem. Tehát, hogyha a törökök játszottak a két oldal között, de azért azt lehet mondani, hogy inkább Ukrajna oldalán voltak a háborúban, mellett az oroszoknak is megtettek gesztusokat. Hát, hogyha Erdogánt kapcsolja le valaki a gázról, akkor biztos, hogy annak következményei lesznek Ukrajnára nézve. Aha. Tehát ilyen értelemben a mi gázellátásunkat, azt bizony Erdogán védi, ami nem azt jelenti, hogy valaki nem csinálja ezt meg. Tehát sajnos fel kell készülnünk itt Magyarországon is arra, még a saját kritikus infrastruktúránk se érinthetetlen, hát láttuk, hogy Németországban ugye mi történt a vasutakkal. Fel kell készülni arra, hogy jobban védjük a saját kritikus infrastruktúrát, meg arra, hogy sajnos függünk másoktól, és a Fekete-tengeren nem tudjuk megvédeni a vezetékeket, úgy, ahogy egyébként olajat Ukrajnán keresztül kapunk.
És az olajvezeték?
Hát ugye ez Oroszországnak nem érdeke, meg Ukrajnának se érdeke, hiszen Ukrajna a saját területén áthaladó vezetékekből kap pénzt. Uh-huh. Tehát Ukrajnának ebből bevétele van. Az északi áramlat 1-2-ből Ukrajnának nincs bevétele, sőt konkurense. Meg a nyugati amerikaiaknak, briteknek ez nem fáj. De az ukrán vezetékeknek a felrobbantása az Ukrajnának fájna. Azért is, mert a gázinfrastruktúrát azért védte eddig az, hogy jön a gáz az ukrán vezetékeken át, tehát Szlovákiában jön a gáz ukrán vezetéken át, ugye ez a fő vonal, a Ukrajna-Szlovákia vonal, illetve hát megy Nyugat-Európába is valamennyi, meg az olaj jön át, és ebből ugye a MOL fizeti, ebből van bevétele Ukrajnának. Tehát én nem tudom, hogy nyilván, ha az ukránok eszkalálni akarnak, akkor saját vezetéket is robbanthatnak, vagy az oroszok is felrobbanthatják, ha jobban akarják büntetni Európát. Hát ugye az olajszankciók, amik jönnek, ugye már előzetesen, ugye azzal érvelnek sokan, hogy még be se jöttek az energetikai szankciók, ez így nem igaz, mert a várakozás van a piacon, illetve több európai ország saját maga már meghozta ezeket a szankciókat, illetve még a szén a harmadik, ami azért Lengyelországot azért elég kellemetlenül érinti. Tehát ilyen értelemben tényleg olyan egy picit Európa, mint a valaki ül a fán mosolyogva és hatalmas elánnal fűrészeli maga alatt a fát, vagy a Holló Színháznak a kóbolya, aki a saját lábát lövi és panaszkodik, hogy fáj a lába. Tehát ilyen értelemben nagyon gyenge helyzetben vagyunk, és az oroszok még üthetnek egy nagyot, Persze, és ezzel még egy eszkalációs kört kiváltat, tehát én azért kinézek az oroszokból idegen zászló alatti hadműveletet, hogy azt mondják, hogy az ukránok voltak, mondjuk felrobbantanak valamit Belgorod környékén. Ugye, és azt mondják, hogy vannak ukrán szabotás műveletek ugyanis, Kursz és Belgorod környékén, de lehet egy orosz egyenruhás művelet is, csak a orosz címert meg az ét, azt lefedik egy kék-sárga zászlócskával. Minden lehetséges, tehát ez a történet, ez elszabadult.
És most, ahogy említetted, mi a helyzet a fronton?
A frontot nézzük, nagyon érdekes szituációt látunk.
Kitart még az ukrán offenzíva?
Tehát ugye két nagyobb ukrán offenzív művelet van, az egyik a Herszon környéki, ahol pont a logisztikai csapások miatt volt egy megtorpanás, az oroszok ellentámadásba mentek át, de az ukránok visszaverték ezt az ellentámadást, ez Davidi-Brich környéke, ez egy fontos város, amit az ukránok elfoglaltak az elmúlt hetekben, ezt az oroszok próbálták visszaszerezni, és még nincs erejük az oroszoknak, ez látszik, tehát ukrán erőcsoportosítás lehet ott látni, tehát hogy Novakahovka és Herszon irányába törjenek előre. Itt az ukránok előnyben vannak az oroszokkal szemben, mert az orosz logisztika a hidak szétlövése miatt gyenge van, tehát továbbra is érkezik orosz lőszer üzemanyag a haderőnek, de nem elég. Illetve nem elég nagy az orosz haderő, tehát itt tényleg ez a 140-150 ezer kicsit szeretvedett orosz harcol, mert ugye itt minden van. Vannak önkéntesek, vannak reguláris, professzionális katonák, de reguláris haderő, vannak légideszantosok, vannak csecsenek, és van a két szeparatista köztársaság, egyébként egymással is rivalizáló, meg nem túl jó viszonyban lévő hadereje. Tehát ez egy nagyon fragmentált dolog. Persze Ukrajnában is vannak önkéntesek, külföldiek, ukránok, az se egy egységes haderő. Tehát úgy, ahogy Magyarországon képzeljük a hadsereget, meg ahogy a magyar hadsereg van, alapvetően ez egy egységes valami.
Meg hogy annak idején mondjuk a II. Világháborúban kinéztek, hogy ugye a Wehrmacht meg a vörös hadsereg is, tehát nem így néznek.
Nem, tehát ezek azért eléggé szedetvedett dolgok mind a két oldalon, de az oroszon még inkább, és ugye a parancsnoki láncok is azért kevertek, mert az egyik az mondjuk Kadirov, a másik az mondjuk Zolotov, aki a Rosgárdiának a parancsnoka, és akkor vannak a katonai parancsnok. Most azért van, azért nevezett ki az orosz elnök egy helyi tényleg úgy tűnik egy erős főparancsnokot, hogy maga alá gyűri azért a többieket. És ez az érdekes, amit mondani akarok, hogy vannak az ukrán offenzívek, ugye Észak-Luhanszk környékén, tehát Luhanszk megyének az északi része, ahol úgy tűnik, hogy készül valami, van egy lassú ukrán előnyomulás, illetve Herszon, de van egy orosz előnyomulás, ami elég komoly, ez Bakhmut térségében. Bakhmut ez Szlovjansztól egy délkeletre lévő, ez Donyeck. Ez Donyeck és Luhanszk megyek között van, tehát ez a kettő határvidéke, ez a Sziverszk-Bakhmut vonal, és ott bevettek az oroszok több falut, ez a Wagner csoport, tehát nem az orosz reguláris haderő, és Bakhmutból elkezdték az ukránok kiüríteni az adminisztráció egy részét, tehát nagyon úgy tűnik, hogy Bakhmut ellen készül valami, tehát az ukránok is készülnek offenzívákra, meg a Wagner csoport, ugye, ami egy magán haderő kvázi, de azért az orosz haderőnek a része, és készül egy offenzívára, és még van egy második orosz offenzíva, ami lehet, hogy lesz. Mindenesetre az oroszok lehet, hogy azért, de hogy elvonjanak erőket az ukrán offenzíváktól, de Harkiv környékén van egy orosz csoportosítás, ami akár visszamehet ugye Harkiv megyének azon részeire, amit kiürítettek az oroszok, hogy itt az ukránok még nem tudták beásni úgymagot. Ahhoz, hogy egy védelmi vonalat képítsen az ember, az azért idő kell. Tehát, hogy esetleg Harkiv ellen indulhat egy orosz csapás, de hát ugye hallottunk nagyon sok orosz csapásról, ami indult volna és nem indult meg, arra minden esetre jó, meg a belorusz mozgolódás, hogy az ukránok ne tudjanak erőket átdobni az a saját offenzívájuk irányába. Ugye a harmadik ukrán offenzív, ugye kettőről beszéltem, az pedig ez a vagy Melitopol, vagy Mariupol irányába induló offenzíva lehetne, és ez lenne egyébként a legnagyobb hatású. Tehát az ukrán áttörés van mondjuk Herszonban, rendkívül kellemetlen az oroszoknak, csak hogy Herszon mögött, egyrészt Herszon egy nagyváros, tehát egy nagyváros, ha valaki véd elég gyalogos katonával, és most már lesz elég gyalogos az oroszoknak, azt nagyon nehéz bevenni. De mögötte meg ott a Dnyeper, tehát azon nem tudnak az ukránok áttörni, hogy ők maguk lőtték szét a hidakat. Meg hát az oroszok felrobbantják, ha vissza kell vonulni, és ez széles a Dnyeper. Tehát ez egy jó védelmi vonal. A másik ugye Luhanszk megye meg nagy. és alapvetően nem annyira fontos az oroszoknak, de ha az Zaporizsjében áttörnek és elérik az Azovi tengert, akkor kettévágják. Az oroszok által megszállt területeket, és akkor tényleg a Krími híd marad az egyetlen utánpótlása Herszon, Novakahovka vidékének, onnan viszont a víz megy. Tehát az oroszok azért nem tudják, hogy a Novakahovkát elengedni, mert onnan megy a víz a Krímbe, és a Krím ugye kiszáradt az elmúlt években, tehát nem véletlenül csatolták a Krímet ugye Ukrajnához azért, mert a vizet meg az áramot is Ukrajnából kapta. Tehát nem egyszerűen csak Hruscsov berúgott és odaadta, hanem voltak a politikai érvek mellett voltak gazdasági érvek is. És hát most az oroszok ezt szenvedik meg, hogy nekik Zaporizsia mindenképpen kell, ha nem is a város, de a megye nagyobbik fele, mert onnan jön a víz, az áram, ugye Enerhodár, az atomerőmű, illetve a krími csatorna.
Meglátjuk, hogy mi fog történni a következő hónapokban a fronton, de most megyünk tovább egy új témára. Önök az Igazság óráját, a Karcefem és az Alapjogokért Központ műsorát hallgatják, rövid szünet után visszajövünk.